Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
A keresztségre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség szereztetési igéit olvasom, úgy, amint az megvan írva a Máté szerinti evangélium 28. fejezetében, a 18. verssel kezdődően eképpen. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az előbb felolvasott igerészhez még egy igét olvasok, Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 3. verset. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Kedves szülők, keresztszülő, kedves gyülekezet! Ma már teljesen természetes számunkra az, hogy a gyermekek köré komplett iparágak, komplett szolgáltatások épülnek, és gyakorlatilag minden olyan lehetséges már a gyermekek világában is, amit mi a felnőttek világában ismerünk, és a szakértők, a pedagógusok, a szociológusok úgy összefoglaló néven ezt az egész jelenséget úgy hívják, hogy gyermekország. A felnőtteknek, vagy legalábbis azoknak, akiknek ebből valamilyen haszna származik, célja, hogy ami működőképes a felnőttek világában, azt valahogyan lekicsinyítsük, és meglegyen a gyermekek világában is. Ezért vannak mindig a gyermekeket kifejezetten megcélzó divatos ruhák, ruhareklámok, menő játékok, különböző a gyermekeknek az érdeklődési körét kielégítő színház előadások, műsorok, weboldalak, koncertek, különböző gyermekmúzeumok, gyermekkiállítások, és ezt lehetne sorolni a végtelenségig. És az, hogy ez jó vagy nem jó, az, hogy ez pozitív vagy negatív, nem tudjuk mi eldönteni. Nem is célunk, hogy itt eldöntsük. Az biztos, hogy van ebben nagyon sok jó dolog, és van ennek egy nagyon nehéz hátulütője is, mégpedig az, hogy olyan nagy mértékben áramlik minden a gyermekek felé, hogy még nagyobb felelőssége lesz a szülőnek abban, hogy mi az, amit beenged a maga szűrőjén, a maga családi szűrőjén, és mi az, amit kívül hagy. És ilyenkor általában a szülők azt szokták mondani, hogy úgy döntenek, hogy mi az, ami a gyereknek való, mi az, ami neki való, és mi az, ami nem neki való. És általában ez a kérdés, ez ott abban az adott pillanatban dől el. Ami még most nem neki való, lehet, hogy egy év múlva már neki való lesz. Ami még most nem arra való, hogy ő azzal éljen, lehet, hogy hamarosan már szintén az ő része lehet, vagy része lehet az életének. Mindig valahogyan ebben a döntésben az itt és a most számít. És éppen ezért nagyon nehéz, nagyon megterhelő az, hogy a szülő minden egyes pillanatban, minden egyes ilyen apró döntési lehetőségben mérlegelje ezt az itt és most állapotát. Jézus Krisztus a keresztségben azt adja nekünk, és azt adja a gyermekeknek, ami egészen biztos, hogy nekik való, ami egészen biztos, hogy nekünk való. Azzal a hatalmas különbséggel, hogy ez nem az itt és a most pillanatára vonatkozik csak, nem arra vonatkozik, hogy most még érvényes, és lehet, hogy egy év múlva már érdektelen lesz számunkra, hanem Jézus Krisztus az örökké valóságra készít fel minket a keresztségben. Éppen ezért, kedves szülő, kedves keresztszülő, a legjobb döntést hoztátok meg azzal, hogy ide jöttetek, és úgy döntöttetek, hogy gyermeketek a keresztség sákramentumában részesüljön. Mégis ez a kiegészítő ige, amit felolvastam a szereztetési igék mellé, egy nagyon érdekes kitételt mond számunkra. És arról szól, hogy érdemes, amikor a keresztségről gondolkodunk, megfordítani az egész gondolkodásunkat és mindazokat a trendeket, amik ma a világban uralkodnak. Mert ahhoz, hogy igazán egy ember magáénak érezze a keresztséget, igazán magáénak érezze az Istennek azt a kegyelmi szövetségét, amit ő nekünk kíván adni, nem az a járható út, hogy a gyermekekből kisfelnőtteket készítünk, nem az, hogy a gyermekeket helyezzük bele egy olyan valóságba, amivel nem biztos, hogy még boldogulni tudnak, hanem Jézus ennek a fordítottját mondja. Próbálják ki a felnőttek, egy picit gondoljanak bele abba, hogy milyen gyermeknek lenni, és ezzel a gyermeki lelkülettel járuljanak ő hozzá. Mert milyen gyermeknek lenni? Jézus idejében egészen biztosan nem volt ennyi lehetősége a gyermekeknek, mint ma. Sőt, azt is mondhatnám, hogy nagyon éles határ húzódott felnőttek és gyermekek között. Megvolt a felnőttek világa, ők csinálták a felnőttes dolgokat, megvolt a gyermekek világa, ők csinálták a gyermeki dolgokat, játszottak és minden egyebet. És a gyermekeknek nem volt arra lehetősége, hogy odaférkőzzenek az Istentisztelethez, nem volt arra lehetőségük, hogy az Isten közelébe jussanak. Jézus azt mondja, hogy azoknak a nagyon komoly felnőtteknek érdemes belegondolni abba, hogy kicsoda a gyermek, és milyen az a gyermeki lelkület, amivel az Istent egyedül keresni lehet, és ami egyedül szükséges ahhoz, hogy az Isten országába befogadtassék valaki. Három rövid gondolatot hoztam, hogy mit is jelent számunkra, vagy mit is jelenthet számunkra ez a gyermeki lelkület. Az első az, hogy egy gyermek még nem komplikálja túl az életet. Ő még ismeri azt, hogy milyen, amikor valami igazán egyszerű. Ő nem ismeri azt a rengeteg lehetőséget, azt a rengeteg bonyodalmat, amit mi ismerünk, és amiben saját magunkat is képesek vagyunk belebonyolítani. Egy gyermek még az Istennel való kapcsolatában is, bármennyire is gyermeki hit ez még, nem bonyolítja túl az Istennel való kapcsolatát. Nincs az, mi sokszor még az Istennel való kapcsolatunkban is a bonyodalmakat keressük. Az, hogy hogyan lehet egy kicsit még varni ezen, hogyan lehet egy kicsit bonyolultabbá tenni, lehet, hogy csak akadékoskodunk. Egy gyermek számára az élet sokkal egyszerűbb, és egy gyermeknél még nem jelentkezik az az önsorsrontás, értsük jól, ami nagyon sokszor megvan a felnőttek világában. Lehetőségeink vannak, és nem használjuk ki. Egy gyermek kihasználja azt, ami előtte van, kihasználja a lehetőségeket, és megéli az életet. Következő ilyen apró gondolat, hogy egy kisgyermek mer kérdezni. És ebben a kérdés mögött, vagy a rákérdezés és a visszakérdezés mögött ott van az, hogy egy kisgyermek még bemeri ismerni magának is, és a környezete számára is azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem ért. Mi nagyon nehezen ismerjük be. Gondoljunk csak abba bele, hogy előkerül egy beszélgetésben egy könyv, olvastuk-e, illet volna olvasni, lehet, hogy kötelező olvasmány volt valaha, nem olvastuk, és akkor úgy elmondunk egy választ, ami olyan olyan igen is, meg nem is, de inkább az igen felé hajasz, hogy ki ne derüljön a tudatlanságunk, valami ki ne derüljön az életből, amit nem ismerünk, nem látunk át, ami a mi mulasztásunk volt. Egy gyermek bevallja azt, hogyha valami nem megy, és hogyha valamit nem lát át. És összefoglalva ezt a hármat, azt lehet mondani, hogy a gyermeki lelkület pontosan az a lelkület, aminek folyamatosan megerősítésre van szüksége. A gyermeki lelkület beismeri azt, hogy ő gyenge. És Jézus ezt várja el a felnőttektől is. Ahhoz, hogy azt a szövetséget megéljük, amit ő megköt velünk, az első lépés, beismerjük, hogy gyengék vagyunk, és egyfolytában az ő jelenlétére és az ő megerősítésére van szükségünk. És mekkora csoda az, hogy az egyik oldalról ott állunk mi, a keresztség sákramentumában a gyenge emberek, akiknek mindig csak hiányaik vannak, mindig csak olyan dolgaink vannak, amit az Istennek ki kéne egészíteni, ki kéne pótolni, és a másik oldalon a keresztség szereztetési igéjében ott van az az Isten, aki azt mondja magáról, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Pontosan találkozik a kettő. Gyengeség és hiányok, hatalom és az emberi gyengeségeknek a betöltése és az ember megsegítése. És erről szól a keresztség, mert ez egy kegyelmi szövetség, amit Isten köt velünk. Egy olyan szövetség, ahol mindig ő hozza azt, ami a magáé, mi nem tudunk ide semmit sem hozni. Kivéve azt tudjuk hozni, hogy beismerjük, hogy mekkora hiányaink vannak, amik betöltésre szorulnak. Amit mi keresünk, azt nála lehet megtalálni. Viszont van még valami, és ezzel együtt teljes a keresztség, az, hogy Jézus nem egy embernek mondja a szereztetési igét, hanem a tanítványok közösségében hangzik el mindez. Ugyanis mindaz, amit mi a Szent Keresztségben, a keresztség sákramentumában gyakorlunk, az elválaszthatatlan az egyházi közösségtől. A keresztség mindig feltételez egy gyülekezeti közösséget. Egy keresztség mindig a gyülekezetben történik, és a gyülekezet öröm ünnepe is egyben a keresztség, mert mindig abban a reményben tesszük ezt meg, hogy az Isten népe gyarapodott most ezen az ünnepi alkalmon. Azért kell a hívő közösség minden egyes megkeresztelt gyermek mögé, mert azt a hitet, ami most még gyermeki hit, az a hit, amely még nem látja az Istent a maga teljességében, csak elindul ezen az úton, itt a gyülekezetben lehet kiteljesíteni. Gyülekezet nélkül az egyén, az a saját egyénies kereszténység a világban sajnos nem működik. Jézus Krisztus éppen ezért közösségben gondolkodva szerezte a keresztséget, és mondta azt nekünk, hogy mindaz, amit ő adni szeretne, mindaz a kegyelmi szövetség, amit mi megélhetünk, hogy hiányaink vannak, és ő ezt beteljesíti, bizony egy közösségben egymás által is erősödve lehet a miénk. Ezekkel a gondolatokkal kereszteljük meg a gyermekeket, és ezekkel a gondolatokkal készüljünk most mi is a keresztség kiszolgáltatására. Most fennállva mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülő, most két kérdést intézek hozzátok, majd pedig egy kérdést a gyülekezet közösségéhez. Válaszoljunk ezekre a kérdésekre hitünk és meggyőződésünk szerint lelkiismeretesen és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. A harmadik kérdés a gyülekezetnek szól. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok? És a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben, hogy őt hitben neveljék. Feleljük, ígérjük, ígérjük, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy te szerető Istenünk vagy, aki előbb szeretsz minket, mint ahogy mi egyáltalán hallanánk rólad. Köszönjük, hogy erről a szeretetedről Jézusban tettél bizonyságot előttünk. Köszönjük a Szent Lelkedet, aki képes hitet ébreszteni bennünk. Köszönjük, hogy előtted minden élet értékes és fontos. Hadd hozzuk most eléd Márk életét. Kérünk, hogy óvd őt, terelgesd a helyes irányba. Szólítsd meg őt is. Szent Lelked erejével, hogy megismerhessen téged és az örök élet titkát. Te erősítsd az elhatározásukban és a nevelés minden apró területében a szülőket és a keresztszülőt. Te legyél az, aki utat mutat. Nem a magunk érdeméért, hanem fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Márk, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja őt. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 105. Zsoltárnak az első négy versét. A 105. Zsoltárnak az első négy versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek!
Yeah.
Istenünk írott igéjét olvasom úgy, amint az megvan írva, és szólni kíván hozzánk ezen a mai úrnapján. Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetéből olvasom az első 6 verset. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói, megtartói is lehessünk. Most ezért imádkozzunk közösen fennállva. Urunk Istenünk, édes Atyánk, jó előtted megállnunk ebben az órában, és az imádság erejében bízva, szent lelked megerősítő erejét kérve hozzád fordulni. Vágyakozunk arra, hogy meglássuk dicsőségedet, hogy meghalljuk szavadat. Megvalljuk neked, hogy sokszor nehezen találunk rá akaratodra, és amit meghallunk tőled, az minden esetben csak töredékes lehet. Mert jelenleg képtelenek vagyunk befogadni evangéliumot teljességét. Mégis hálásak vagyunk, és ezért áldunk is téged, hogy az az ige, amit meghallunk, az az üzenet, amit megértünk, minden félreértésünk ellenére is életnek forrása számunkra. Köszönjük neked csodádat, hogy alkalmazkodsz hozzánk, képességeinkhez és korlátainkhoz, és úgy jelentett ki magadat, hogy életünk zsinormértéke lehessen szent szabad. Köszönjük, hogy tudhatjuk, te elégtételt vettél a bűn hatalmán. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és meghallására készülve énekeljük a 172. dicséretet, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az az ige, amely alapján az Úr szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek, megvan írva az előbb olvasmányként elhangzott ige részben, Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetében. Ennek az előző résznek is most a második, harmadik és negyedik verseit olvasom újra. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten minden hívő embert hitvalló emberré akar formálni. Vagyis az az ő szándéka minden ember életével, hogy először a hitetlen ember hívő emberré legyen, majd pedig a hívő ember hitvalló emberré. Olyan tanítványává Jézus Krisztusnak, aki elkötelezte magát Jézus mellett, aki átgondolta az egész életét, átgondolta azt, hogy miért van szüksége Istenre, és mert dönteni úgy, hogy végérvényesen mellette marad. És jöhet bármilyen körülmény az életében, ő akkor is kitart az ő szabadító és megváltó ura mellett. És az ilyen embernek az élete törvényszerű is, hogy előbb-utóbb meglátszik rajta. Hogy azok, akik a környezetében élnek, észreveszik, hogy ő elkezdett máshogy gondolkodni, máshogy cselekedni, máshogy néz dolgokat, máshogy beszél. És olyan hitvallókká akarja formálni Isten az övéit, akik mindenki számára érthetően és nagy szeretettel mutatják meg, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és miért érdemes őhozzá megtérni. Mit jelent a Jézussal való élet, és őszintén jó lélekkel tudják ajánlani ezt bárkinek, akivel csak találkoznak. A mai napra rendelt Ószövetségi ige pontosan erről a helyzetről szól, Ézsaiás szó kifejezésével élve, Isten minket a népek világosságává tesz. Régebbi fordításokban úgy olvassuk, hogy a pogányok világosságává tesz. És ez azt jelenti, hogy nekünk nem csak azok között kell helytállnunk a magunk hitével, a magunk bizonyságtételével, akik szintén hisznek, akik szintén az Isten népéhez tartoznak, hanem Istennek van egy ezen is túlmutató terve. Hogy vajon megálljuk-e a helyünket abban a helyzetben, ahol a népek vannak, abban a helyzetben, ahol a pogányok vannak, ahol azok vannak, akik még nem is hallottak róla. És tudjuk jól, hogy ez mennyire nehéz feladat. Tudta nagyon jól a próféta is, és meg is ijedt, amikor meghallotta ezt a küldetést. Ezt mondja, hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Mert hogy ezt mi is nagyon jól tudjuk, hogy a Jézus melletti, a Jézusról való bizonyságtétel nagyon gyakran falakba ütközik. Nem kell messzire menni, nem kell elmenni odáig, hogy vajon egy munkatárs elfogadja-e, amit mondunk neki. Elég csak arra gondolni, hogy szerintem nincs közöttünk olyan, akinek a családjában, akár csak a tágabb családjában mindenki elfogadta volna Jézus szabadítását. Nincs közöttünk olyan, akinek ne lenne valaki az életében, akire most úgy gondol, hogy milyen jó lenne, ha ő is itt lenne ebben a templomban, és ő is eljönne Isten tiszteletre velünk. Tudjuk nagyon jól, hogy milyen érzés az, amikor mi bizonyságot teszünk a hitünkről, amikor akár csak a saját családunkon belül, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek mondunk valamit, és ez elutasítást talál. Akár aktív, akár egy ilyen passzív elutasítást, de nem lesz meg a maga gyümölcse. És nagyon sokszor mi persze panaszkodunk a hitéletünkkel kapcsolatban. Elmondjuk, hogy milyen gyakran olyan lagymatag a hitéletünk, de talán ez az a pont, ahol a legtöbbször támadásnak és elgyengülésnek vagyunk kitéve, ahogy a próféta is mondta, hogy amikor fáradozunk, amikor bizonyságot kéne tenni, és valahogyan benne van ebben az igében is, hogy a hitünknek talán egy fokmérője lenne az, hogy az emberek észreveszik az életünkön, hogy mi Istenhez tartozunk, és ők is csatlakoznak, és ők is megtérnek Istenhez. És amikor ezeket az elutasításokat látjuk, ezekkel találkozunk, akkor mi nekünk is felötlik bennünk, hogy akkor ez most hasztalan, ez semmi, ez hiába való szolgálat lenne. És ez az, ami úgy igazán el tud minket gyengíteni. És várjuk mi is a visszajelzést, várjuk azokat a visszajelzéseket, akár csak egy kicsit is, hogy jól csináljuk a dolgunkat, nem velünk van a probléma, mi mindent megteszünk, amire az Isten elhívott, és ahogy a szolgálatába állított minket, vagy éppen várjuk azt a választ, hogy hol lehetne erre az egészre ráerősíteni. Ezt az igét, bár akár minden egyes versen, minden egyes soron, ha végig mennénk, egy-egy újabb üzenet lenne benne, én mégis három kérdést tettem fel, három kérdésre szeretném az ige alapján megtalálni a választ. Az első az, hogy miért is nehéz az Isten kezében ilyen hitvalló eszközként élni, miért nehéz ez a szolgálat. A második kérdés úgy hangzik, hogy ha nehéz is, de miért lehetséges ez a szolgálat? És a harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy miért érdemes ezt a szolgálatot végezni. Miért nehéz ez a szolgálat? Két gyönyörű képet használ itt a próféta. Az első az, hogy éles karddá tette az Úr számat. A kard a Bibliában mindig az Isten igéjének, az Isten akaratának a jelképe, a kifejeződése. A kétélű, az éles kard, akárcsak az Isten igéje, vág, gyógyít, elhatárol, úgy működik, mint az orvosi szike, vágni kell ahhoz, hogy abból gyógyulás lehessen. És ezt a kétélű, éles kardot használták az ószövetségi áldozatban a papok, akkor, amikor elhatárolták, hogy az áldozati húsból mi az, ami tiszta, mi az, ami tisztátalan. Vagy egyáltalán elhatárolták, elvágták azt, meghatározták, hogy mi az, ami az Istennek való áldozat, ami a legjobb része az állatnak, és mi az, ami az embereké lesz ebből. Az éles kard az elválaszt. Az éles kard mindig különbséget tesz. Ez az éles kard, amit az Isten nekünk adott, amit szánkba adott, ez mindig különbséget tesz, ez megítéli a világot. Természetesen akkor tudja jól megítélni a világot, ha előbb, mint minden prófétai szó, előbb saját magunkba nézünk, és a saját magunk életére alkalmazzuk ezt, hogy vajon az Isten mi az, amit benne hagy az életünkben, és mi az, amit kivesz belőle. Hogyha az Isten mérlegére helyezzük az életünket, akkor mi az, ami benne marad, ami neki tetsző, és mi az, ami ővele összeegyeztethetetlen. És ugyanez igaz másokra nézve is. Nem tudunk mást képviselni az emberek számára, mint azt, amit az Isten a szánkba adott. Nem tudjuk ezt egy kicsit olyan emberszerűbbé, egy kicsit olyan emberek számára befogadhatóvá, emészthetőbbé tenni. Persze, tudjuk a szavakat úgy formálni, hogy az könnyebb legyen. De nem lehet, van egy bizonyos szint, amiből már nem tudunk engedni. Az Isten igéje ugyanis mindig elválasztja egymástól az értékeset az értéktelentől. És ez azt jelenti, hogy mi nem mondhatunk más, mint amit Istentől kaptunk. Egy friss élményemet szeretném megosztani a testvérekkel. Nemrég néztem egy videó megosztó oldalon egy vitát, ahol kettő tévés személyiség, celebritás vitatkozott kettő református lelki pásztorral Jézus Krisztus személyéről. Ez egy régebbi vita volt, és meg lehet nézni. És az rajzolódott ki ebből az egész vitából, hogy természetesen a két református lelkész nem tudott engedni. Van, amiből nem lehet engedni. Jézus Krisztus az Isten fia, ami megváltunk, és az összes többi csak ebből következik, és az összes többi, ami belefér, csak az fér bele, amit ez az egész hitvallás megenged. A két celebritás pedig mondott mindenféle ilyen szimpatikus megközelítés. Jézus a nagy gyógyító, a nagy vallási guru, a nagy békés forradalmár, és lehet ezeket így ragozni, meg elképzelni, hogy mik voltak. És a döbbenetes az egészben nem az, hogy egy ilyen parttalan vita kerekedett ki, tehát elbeszéltek egymás mellett, hanem az, hogy azok az emberek, akik kommenteket hozzáírtak, mindenkinek az jött ki, hogy mennyivel befogadóbbak, mennyivel emberségesebbek ezek a tévés celebek, hogy mennyivel flexibilisebben tudják látni ezt a kérdést. De nagyon egyszerű úgy flexibilisen látni hitbeli és erkölcsi kérdéseket, hogy az ember igazából nem köteleződött el sehova, hogy az embernek igazából nincsen semmi zsinórmértéke, amihez tartsa magát. Nem arról szól a mi hitünk, hogy ebből mi engedhetünk. És nagyon sokszor megkapjuk mi is szerintem, hogyha ebbe gondolunk, éles kardá tette számat. Ha egy ismerősünk, egy barátunk, rokonunk kikéri a véleményünket valamiről, és mi nagyon határozottan látjuk azt, hogy az Istennek mi az akarata egy ilyen helyzetben, és megmondjuk, akkor nagyon sokszor megkapjuk ezt az elutasítást. Mennyire szögletesek vagyunk, mennyire szögletes a kereszténység, vagy mennyire kockában tudunk csak gondolkodni, nem tudunk ebből az egészből kilépni. Nem arról van itt szó, hogy fel lehet menteni, amikor úgy saját magunk észjárása szerint lennénk egy kicsit fafejűbben gondolkodók, nem erről van itt szó. Hanem arról, hogy igenis, amikor az Isten valamit elénk ad, abból mi nem tudunk engedni, nem tudunk levenni és hozzátenni belőle. Van egyfajta szent rugalmatlanság ebben a kereszténységben. Az, amire büszkék lehetünk, hogy igen, vannak kérdések, ahol valóban éles kardá tette a szánkat az Úr, ahol valóban itt határozottan, mint egy karcsapással el kell választani, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami értéktelen, és ebben nem fog beleférni minden. És akinek ez nem tetszik, és megmondja nekünk, meg lehet érteni, és tudjuk mi is jól, hogy mennyire nehéz, és mennyire fáj nekünk, hogy de nem tudunk mást mondani, és hogyha ezen botránkozik meg, akkor ezen botránkozik meg. Amikor a reformáció elindult, akkor ugyanúgy a reformátorok 5 állítást fogalmaztak meg, és mindegyik így kezdődött, ami a hitünk lényegét kifejezi, hogy egyedül. Mindegyikben volt valami, egyedül Jézus Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal. Nem lehet ebbe több mindent beletenni. Nagyon sokszor benne van ez, hogy az Isten, ha éles kardá tesz minket, akkor nekünk ahhoz kell ragaszkodni, amit tőle kaptunk. Nem azért, mert magunk találtuk ki, hanem azért, mert mindaz az evangélium, az felülről jött, nem ebből a világból való. A következő kép szintén nagyon szép, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. És lehet, hogy ez is kifejez egy nagyon érdekes helyzetet, amikor azt mondhatjuk, hogy igen, nehéz a szolgálat, és nehéz hitvallóként élni. Mert lehet, hogy kardból csak egy van, de nyílvesszőből akár több is lehet. És hogyha mi ezt komolyan vesszük, hogy az Isten úgy tekint ránk, mint mindig kéznél lévő nyílvesszők, mindannyian ki vagyunk hegyezve, ki vagyunk élezve, ezért veszünk részt gyülekezeti alkalmokon, ezért veszünk részt akár már gyermekkorunktól kezdve hittan alkalmakon, ezért vagyunk itt az istentiszteleti közösségben is, a gyülekezeti közösségben. Mi mind arra készülünk, hogy az Istennek tudjunk szolgálni, és neki tetsző hálás életet éljünk. Itt vagyunk mi, mint a kiélezett, kihegyezett nyílvesszők. Igen ám, de nem lehet tudni, hogy az Isten mikor, melyikünket akarja használni. És ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon lelket és az egész emberi egzisztenciát megpróbáló feladat az, hogy itt vagyunk, szolgálnánk, hogy van bennünk egy olyan buzgóság, hogy most nagyon szeretnénk valamit tenni az Istenért, az Isten ügyéért, és valahogyan falakba ütközünk. Azt érezzük, mintha nem lenne itt az időnk. Azt éreznénk, mintha mondanánk, és tennénk, és az egészből, mintha az sülne ki, hogy az Isten most, mintha nem is minket akarna használni. És mellette látunk másokat, akik pedig csodálatos bizonyságtételeket tesznek. Hogy ide mentek és oda mentek, ezt mondták és azt mondták másoknak, és ott beszélgetések lettek belőle, akár hit lett belőle, akár az lett belőle, hogy egy illető csatlakozott egy gyülekezethez. Hogy van ez? Hogy van ez, hogy Isten valakit használ, valakit pedig pihentet? Hogy lehet az, hogy Istennek nem mindig van szüksége mindenkire a szolgálatban? Hogyha tovább olvassuk, meg is kapjuk rá a választ. Azt mondja Isten, hogy ő azért akar használni minket, hogy rajtunk keresztül mutassa meg az ő dicsőségét. Nem avat be a terveibe. Nem mondja meg, hogy konkrétan mire akar használni. Azért használ, hogy rajtunk keresztül meg tudja mutatni a dicsőségét. És nekünk ezt is el kell hordozni, És ez is a szolgálatunk nehézsége, hogy mi úgy szolgálunk Istennek, hogy nem feltétlenül tudjuk mi ennek a tervnek minden részletét. Ismerjük a nagy vonalait. Akár néha fölvázol nekünk, felvillant valamit abból, ami ránk vár, és ami a mi feladatunk, de nem tudunk mindent. Az megmarad az Isten titokzatosságában, az ő dicsőségére szolgálunk. Nem azért, hogy a saját magunk dicsőségét előrébb tudjuk vinni, hanem hogy rajtunk valami megmutatkozzon az övéből. És ő ezt akkor adja meg, amikor akarja. Ő akkor használ minket, amikor akarja. Nem avat be a tervébe, úgy használ, ahogyan akar. Nagyon nehéz ezekkel szembesülni, és megértjük, és érthető, hogy a próféta is, amikor mindezt az egészet meghallotta, akkor elgondolkodott rajta, és azt mondta, hogy hát hasztalan fáradoztam a semmiért, hiába való volt, hogy pazaroltam az erőmet, mert ilyet az ember végzett eddig is, és még fog végezni ezután is. És hányszor van, hogy nem látjuk e mögött azokat az igazán mély eredményeket, azokat a mély lelki és tartalmi összefüggéseket. Na most arra térjünk rá, hogy miért is lehetséges ez a szolgálat. És ez ott van az igerész elején. Így ír a proféta nagyon szép hitvallás, hogy már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Ez nem egyedül álló kép az Ószövetségben. Jeremiás prófétát is hasonló ígérettel hívta el Isten, sőt Jeremiásnál még egy fokkal túl is lépünk ezen, ezért azt is felolvasom, ezt mondta Jeremiásnak, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Amiből következik az, hogyha ezt mi nagyon komolyan vesszük, hogy Isten nem a mi személyes tulajdonságaink, az elért eredményeink, és nem a mi képességeink és a megtett dolgaink alapján választ ki minket. Jeremiásnál egyenesen itt arról van szó, hogy mielőtt még az anyamében megformálta volna, Jeremiás már akkor elhívta az Úristen a szolgálatra. Nem a mi erényeinket vagy értékeink azok, amiket ő alkalmasnak lát. Nem azért hív el minket egy gyülekezetbe, mert úgy, ahogy vagyunk, alkalmasak vagyunk. Nehogy bármiféle téves képzetünk legyen afelől, hogy mi az a tulajdonság, amit Isten vajon meglátott bennünk, ami miatt elhívott minket. Hát hány olyan történet van a Bibliában, ahol arról olvasunk, hogy kifejezetten alkalmatlan embereket szólít meg az Úr, és rajtuk keresztül mutatta meg az ő dicsőségét. Mózes egyenesen ki akart hátrálni a szolgálatból, mert nem volt jó szónok, nem tudott beszélni. Ott volt Péter, akinek meg annyi problémái voltak, dükezelési problémák, mindig egy kicsit elsőbb akart lenni, mindig egy kicsit előrébb akart jutni, mint a többiek. Ott voltak azok a nehézségek, emberi nehézségek, amik élből alkalmatlanná tették volna arra, hogy ő a békesség evangéliumát hirdette. Ott volt Pál apostol, akinek ismerjük az elő életét, az elő történetét. Az ő élete is úgy, ahogy van, romokban volt, és alkalmatlan volt arra, hogy bármit is az Isten ügyéért tegyen. Itt vannak ezek a történetek, és hogyha ezeket úgy komolyan vesszük, hogy Isten már akkor elhívott minket, amikor még meg sem formált bennünket, akkor rajzolódik ki, hogy azért lehetséges neki szolgálni, mert mindaz a szolgálat nem a mi képességeinkből adódik, hanem abból, hogy ő tesz alkalmassá minket. Hogyha ő ad egy feladatot, akkor ő meg is tanít arra, hogy azt a feladatot el tudjuk látni. És itt soha nem az a kérdés, hogy mi mire vagyunk képesek, hanem mindig az, hogy ő mire akar használni minket. Mert amire ő használni akar, arra egészen biztosan meg is adja nekünk a lehetőségeket és a tehetséget. Harmadik kérdés pedig úgy hangzott, hogy miért érdemes neki szolgálni. A végére jut el a próféta alapigénk végére oda. Miután végigvett minden buktatót, minden lehetséges szépségét és nehézségét a szolgálatnak, eljut odáig, hogy az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. És ennél többet mi nem mondhatunk. Keveset se mondjunk, de ennél többet se mondhatunk. Mert hogy mi ebben a szolgálatban a magvetést végezzük. Azt a szolgálatot kezdjük el, amit egyáltalán nem biztos, hogy mi fogunk véghez vinni. Egyáltalán nem biztos, hogy mi fogjuk látni ennek a munkának a gyümölcseit. Nagyon nehéz ezzel szembesülni mindazonáltal. hogy mi a magvetők vagyunk. De Jézus Krisztus mutatta meg azt, hogy az ő országában, az ő jelenlétében milyen csodálatos dolgokat tud a magvetés létrehozni. Lehet nagyon sokszor, hogyha csak a magvető példázatára gondolunk, a 4 adagnyi elvetett mag, búzaszemnek a 3/4 elvész. De az az 1/4, ami célba ér, az 30 és 60 és 100-szoros termést hoz. Ezt tudja megadni Jézus azoknak, akik benne bíznak, és kitartanak amellett, hogy ezt a szolgálatot érdemes csinálni, ezt a szolgálatot lehet csinálni, sőt, kell is csinálni. És ezért nem szabad alábecsülnünk nekünk semmilyen feladatot, amit kapunk. Nagyon sokféle feladat van. Gyülekezeten belül is, egyházon belül is, minden hogyan, hogyha szétnézzünk, akár a világban, nincsen különbség feladat és feladat között, szolgálat és szolgálat között. Nem tudjuk azt mondani, hogy mi nem ezt szeretnénk végezni, hanem egy kicsit elegánsabbat, egy kicsit látványosabb feladatot, mert mi nem látjuk az egészet. Mi az életünket csak apró részleteiben látjuk, épp hogyha csak felvillanni egy-egy epizódot belőle, csak sejtelmeink vannak a jövővel kapcsolatban. Azonban a mi Urunk az az Isten, aki az életünket a maga teljességében látja. És hogyha hisszük, hogy ő ad nekünk feladatot, ha hisszük, hogy ő ad nekünk szolgálatot, akkor ő azt is látja, hogy miért adja, és hogy ennek az egész feladatnak, ennek az egész szolgálatnak hol lesz a kifutása, mi lesz az egésznek az eredménye. Nagyon nagy probléma az, amikor saját magunkról mondunk ítéletet, hogy mi ilyen keresztények vagyunk. Nekünk a bizonyságtételünk az csak olyan, hogy arra senki nem figyel oda. Nekünk a hitéletünk az ilyen és olyan. Ennél nagyobb baj talán nem is lehet, amikor a keresztényeknek már nem is csak akármivel, nem is csak külső dolgokkal van problémája, hanem nagyon gyakran azt lehet tapasztalni, hogy saját magunkkal, a saját hitéletünkkel nem vagyunk kibékülve. Ez az ige is azt mutatja, hogyha mi komolyan bele tudunk helyezkedni ebbe az ígéretbe, ebbe a vallomásba, hogy az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél, akkor mindaz, amit végzünk, végső soron értelmet nyer. Szeretjük látni azt, hogyha valaminek kiszámítható végeredménye van. Szeretjük látni azt, hogyha valaminek van egy gyors végeredménye, és akkor azt szoktuk mondani, hogy igen, ezt megérte csinálni. Ebbe érdemes volt erőt és energiát fektetni. De vallhatjuk azt, akár Ézsaiással, akár Pál apostollal együtt is, hogy az Istennek való szolgálat az pontosan úgy történik, hogy nekünk Istennél van meg az erőnk mindenre, amit végzünk. Amit tőle kapunk, arra őtőle kérjük el mindazt a támogatást, mindazt a segítséget, amit nélkül nem is tudnánk megtenni, amivel ő megbízott minket. Imádkozzunk hozzá most mi is mindannyian, hogy az elutasításokban, a küzdelmekben, vagy egyszerűen csak a szolgálat terhe alatt merjük meglátni azt, hogy bár nehéz ez a szolgálat, de mégis van alapja annak, hogy tesszük, mert lehetséges tenni, és érdemes tenni, mert Istennél van mindaz a jutalom, amit ő elkészített azoknak, akik hozzá hűségesnek bizonyulnak. Amen.